Engem az vitt igazából tényleg bele abba, hogy elvállaljam ezt a munkakört, hogy végigkövettem, és nagyon-nagyon megszerettem a projektet, megszerettem azt, amit az alap képvisel, és úgy éreztem, hogy nekem is egy jó kis fejlődési és kis teljesedési lehetőség.
Sziasztok! A DBA Podcast harmadik évadában olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik folyamatosan szembesülnek a kreatív szakma kihívásaival. Olyan történeteket hallhattok, amelyeket akár egy cégvezető, akár egy kreatív szakember nap mint nap átél, és amelyekben megoldásokat keres. A rövid intro után kezdjük is a mai részt!
Gödri Csilla kreatív, kommunikációs szakember, az Igentesség közösségi lap főszerkesztője. Társas lények vagyunk, közösségi élmények nélkül nem lehet teljes az életünk. Ezért folyamatosan keressük a kapcsolatteremtés lehetőségét. A kolozsvári Igentesség közösségi lap ebben segíthet minket. A valahová tartozás szükségletére ad választ. Összeköti a kolozsvári magyar szolgáltatókat a kliensekkel, közben közösséget épít. Mindezt teljesen ingyen. A mai podcast részben annak járunk utána, hogy hogyan épült az Igentesség brand. Tartsatok velünk!
DBA Podcast harmadik évad. Sziasztok! Itt van velünk Gödri Csilla, és itt van velünk Szim is. Sziasztok! Hogy vagytok? Hogy érzitek magatokat?
Sziasztok! Egész jól, köszi!
Sziasztok! Én is egész jól vagyok. Most nemrég keltem, úgyhogy a hangom még melegedik, de szerintem az adás végére rendben lesz.
Ma Csilla, veled fogunk beszélgetni, ugyanis te az Igentesség régebb magazin, most nem tudom, hogy miként definiáljátok magatokat, de majd elmondod, lap főszerkesztője vagy. Ezt a lapot én elég régóta követtem, tehát 2013 körül jelent meg, hogyha nem tévedek, tehát közel vagyunk a 10 éves évfordulóhoz, és azt szeretnénk igazából megtudni, látni a te szemeden keresztül, hogy egy ilyen ingyenes lapnak miként zajlik a brandingje, hogyan építitek a lapot, mire érdemes odafigyelni, mondjuk, hogyha valaki hasonló szolgáltatás vagy hasonló terméket szeretne a piacra dobni, de még azelőtt, mielőtt erről beszélnénk, egy picit, ha megkérhetlek, vagy megkérhetünk így mutatkozz be azoknak a hallgatóknak, akik nem ismernek.
Sziasztok, Gödri Csilla vagyok, az Igentesség főszerkesztője 2021 nyara óta. Én már igazából a lapindítástól egészen 2013-tól a lapnál vagyok, a eleinte korrektúrával foglalkoztam, utána cikkeket is írtam, úgyhogy változó volt a szerepem. A korrektúra egészen addig, amíg a főszerkesztői munkát elvállaltam, velem tartott, és még az első egy-két hónapban folytattam. Most meg már teljesen a főszerkesztői feladatokra koncentrálok, és arra törekedek, hogy a legtöbbet hozzam ki az Igentesség labból.
Honnan indul a szakmai pályád? Tehát, hogy mikor kerültél a kommunikációs, kreatív szakma közelébe?
Lehet, hogy még visszamennék egész iskolás koromig, mert 10-11-es koromban a Sepsi Szentgyörgyi Mikes Kelemen Liceumban a sulis diáklapnak voltam egyik szerkesztője. Egyrészt ott szerettem bele az irodalomba, másrészt ott kezdtem el írással foglalkozni ennél a diáklapnál. A főszerkesztője is lettem utána a lapnak, igazából ketten vállaltuk el ezt a feladatot, és ott éppen ezzel bukott be a történet, úgyhogy egy kis szünetre ment az újság. Én magam pedig a bölcsészkaron folytattam egyetemen a tanulmányaimat, ott magyar-angol szakon végeztem, majd magyar mesterin, és eközben kezdtem el foglalkozni kommunikációval, először marketingasszisztensként, aztán kommunikációs felelőként, projektmenedzserként, sajtósként, PR-felelősként, különböző szervezeteknél, intézményeknél, úgyhogy elég hosszú és színes volt az út. Voltam tényleg a KMDS-nél is, ami szintén egy nagy diák szervezet, voltam a Vibe Fesztiválnál, a Kolozsvári Magyar Operánál.
Elég színes pályát jártál már eddig a pontig be, és akkor kezdjük el ezt a kedvenc kis játékunkat itt a DBA Podcastben. Beszélgessünk olyan fogalmakról, mint például a brand. Te mit értesz brand alatt?
Számomra a brand egyrészt magát az alap dolgokat jelenti, tehát a logót, az ehhez tartozó arculati virágot, magát a márka nevet, vagy éppen attól függ, mit képvisel, ugye, de a nevet. Ezek képezik az alapjait, és azt látom, hogy nagyon fontos az is, hogy milyen értékrendre épül ez az egész, tehát hogy tud-e összhangban lenni egy alap értékkel, egy alapértékrenddel, és tudnak-e ezek mind abban valahogy egy irányba menni tovább.
Oké, és akkor mi a branding? számodra?
A branding folyamata számomra az, amikor ezt az értékrendet, amit célként kitűzünk, vagy amit felállítunk, és a legfontosabbnak tartunk, abba az irányba építjük minél jobban az adott céget, szervezetet, intézményt, attól függően, hogy épp hol dolgozunk. A branding folyamata számomra egy képviseleti forma is, egy arculati egységesség is, de ezzel párhuzamosan egy központi üzenet átadása, és minden ehhez hasonló, ami tudja segíteni a tevékenységet, meg ami egyáltalán ennek a, tudom, hogy már sokszor említettem az értékrendet, de hogy ennek a közvetítésében eszköz lehet, meg segítség lehet.
És hogy látod ennyi munkahely, vagy ennyi közeg, vagy ennyi, nem is tudom, szervezet után? Milyen az erdélyi kreatív szakma? Miként tudnád jellemezni?
Egyre színesebbnek látom ezt a szakmát. Azt érzékelem benne, hogy egyre gyorsabban változik. Ugye ez egyrészt a technológiai fejlődés, másrészt a körülöttünk zajló eseményeknek is az eredménye. Azt látom, hogy egyre több lehetőség van együttműködésekre, különböző projektekre, és annak örülök, hogy jó nagy tér van a kreativitásra. Egyre inkább azt látom, hogy az itteni közösségben van egy igény arra, hogy valami újat hozzunk, hogy merjünk tényleg valami frissítést bevinni.
Végre egy pozitív gondolat az erdélyi piacról, mert eddig nem éppen ezt a választ hallottuk az eddigi beszélgetéseink során.
Igen, az előző beszélgető partnerek mindazt fogalmazták meg, hogy eléggé fel van higulva, és hogy szinte mindenki csinál mindent, és emiatt valahogy a szakmaisága az egésznek kezd kevésbé erős lenni. Tehát, hogy inkább ilyen néha már-már ilyen Hályok Kovács módszerre mindent bevállal mindenki.
Persze, vannak ilyen esetek is, de azt látom, hogy amikor valaki egy szakmai, minőségi segítségre vágyik, akkor meg tudja találni azt a céget, akivel lehet dolgozni, meg tudja találni a megfelelő embert a legtöbb feladatra. Nekem szerencsém volt eddig az az érzésem, tehát tényleg olyan projekteken, olyan emberekkel dolgoztam együtt, akikkel egy élmény volt, és akik abszolút azt mondatják velem, hogy ez egy jó közeg a munkára.
Hogy látod, akár a te közeged, vagy azok az ismerősök, vagy cégvezetők, akikkel mondjuk tartod a kapcsolatot, vagy ők értik mondjuk a brandnek, a brandépítésnek a fontosságát, vagy inkább a marketing és a kommunikációs tevékenység oldalán állnak meg?
Ha azt látom, hogy egyre többen kezdik kapizsgálni, bár nagyon sokszor konkrétan az arculati és a logó frissítés szintjéig terjed az, amikor a brandről beszélünk. Ez nagyon sokszor visszaköszön, hogy egy frissített arculatnál nem mindenki tudja megmondani, hogy pontosan mit is várt el tőle, milyen irányt akart venni, mit képvisel számára. Így nem is olyan könnyű összhangba hozni a projekttel magával vagy a céggel. Viszont azt látom, hogy most már van azért igény arra, hogy egy kicsit fejlődjenek ebben az emberek, egyre többen tudják azt, hogy van azért marketing meg brand, és van igényük is rá, hogy ebben fejlődjenek, meg egy kicsit bővítsék a látókörüket.
És akkor az utolsó ilyen definíciós rész a marketingnek a fontossága, és egyáltalán a marketing, tehát hogy te hogy látod, attól várják el a cégvezetők, vagy a vezetők a megváltást, attól várják, hogy a marketing tevékenység majd meghozza a kellő eladást, kellő ismertséget, vagy igazából ez a picit már tudjuk, hogy mi a brand, picit tudjuk, hogy mi a branding, és akkor tudjuk, hogy merjét tesszük a marketinget, és az egészből lesz majd egy erős jelenlét.
Nagyon sokszor a marketingtől és a kommunikációtól várják, azt látom, a fejlődést és az előrehaladást. Van, amikor viszont nem ebben van a sikernek a titka. Ez egy nagyon erős eszköz, és nagyon fontos hangsúlyt fektetni rá. Viszont meg kell legyen mögötte a háttértartalom. Tehát akkor látom igazán jónak, hogyha van mögötte egy olyan tartalom, amit tud képviselni, és konkrétan tényleg, ha a marketingről és kommunikációról beszélünk, ez eszköz, és nem elég önmagában. Vannak olyan cégvezetők, akik ezt felismerik, úgy látom, de nagyon sokan még tanulják azt, hogy mit jelent a különbség, hogy például milyen poharat teszel épp az asztalra a kliensnek, vagy milyen kanalat teszel bele a kávéba, mennyire különböző tud lenni maga az élmény, amit kap egy személy ezeken az apróságokon keresztül, és ez nem marketing meg kommunikáció, hanem egyszerűen a igényfelmérés, meg a visszajelzés, elégedettségfelmérés.
És hogy látod, tudsz te akár szakemberként segíteni ebben, hogy ez a megértés, vagy ez a nagy képnek a látása létrejöjjön?
A szűk körömben úgy látom, hogy van, nagyon örülök is neki, vannak olyan barátaim, akik vállalkozók, és szoktunk erről beszélgetni, akár arról, hogy a jelenlegi kommunikációsuk hogyan dolgozik, vagy milyen üzenetek jönnek át nekem, mint külső szemlélő. Ezek nagyon fontos beszélgetések tudnak lenni. Az az igazság, hogy a saját korosztályommal beszélgetek erről, náluk abszolút nyitottságot látok. Sokan azt mondják, hogy szeretnének fejlődni ebbe, szeretnék megérteni azért, hogy nekik is az elvárásaik akkor ennek megfelelően tudjanak felépülni. Mert nehéz, ezt láttam igazából, hogy nagyon nehéz felmérni azt, hogy az, aki veled együtt dolgozik a cégnél, jó munkát végezett ténylegesen.
Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon és az Instagramon a teamdba.co felhasználónév alatt. Továbbra is elérhető a DBA Compass felületünk, ahol kiemelt tartalmainkat találjátok. Ne felejtsétek el compass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet! Jó, térjünk át az igentességre, mert hogy ez egy nagyon érdekes konstrukció számomra. Te miért vállaltad be a főszerkesztői szerepet, vagy hogy mit láttál benne, mit tudsz megvalósítani egy ilyen típusú lapnál? És akkor igazából itt elengedjük a kezed idézőjelesen, és ami belefér, vagy amit el szeretnél mondani róla egész nyugodtan, és max majd majd mikor veszel levegőt, akkor majd jelentkezünk, hogy feltennénk egy kérdést.
Ami miatt elvállaltam ezt a munkakört, az az, hogy nagyon-nagyon szeretem a projektet. Tehát láttam felnőni, mondhatom azt, hogy felnőni szerintem most már, láttam a 2013-ban, amikor indult az első lapszámunk, én Budapesten voltam éppen Erasmus-szal még egyetemistaként, és onnan korrektúráztam online e-mailekben, magát alapot nem is láttam összerakva, csak a cikkeket, és abszolút végigkövettem azt a fejlődési folyamatot, hogy mit jelentett különböző főszerkesztőkkel dolgozni, mert hogy az elején főszerkesztő nélkül voltunk jó pár évig. Utána láttam azt, hogy mit jelentett a magazinná alakulni, végigkövethettem azt, hogy a korona időben hogyan sikerült újraépíteni egy ingyenes, tehát ingyenesen szórjuk a lapot, éppen ezért korona alatt után újra kellett nézni egy kicsit, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami megvalósítható az eddigi közül, meg újra tervezni, hogy akkor hogy tudjuk továbbra is ingyenesen eljutatni közel 18 000 példányban igazából az igentességet Kolozsvárra és környékére. Igen, nagyon sokszor kihívás is egyébként. Tehát, hogy én főszerkesztőként egy vagyok, egy több mint 30 fős csapatból, van egy jó pár szerkesztőségi tagom, vannak tördelőink, akik szintén első lapszámtól velünk vannak, illetve vannak értékesítők, szórók, rengeteg ember dolgozik azon, hogy ez a lap el tudjon jutni a különböző háztartásokba. Folyamatos munka az, hogy akkor forrást találjunk a különböző kiadásokra. Hát van mindenféle akadály ebben a feladatban, a dráguló papír, vagy éppen az, hogy valamelyik negyedből kiesik a szóró, akkor kell keresni erre új embert, aki kiviszi, és egyesével a feliratkozottjaink postaládájába teszi a kinyomtatott lapot. És engem az vitt igazából tényleg bele abba, hogy elvállaljam ezt a munkakört, hogy végigkövettem, és nagyon-nagyon megszerettem a projektet, megszerettem azt, amit ez a lap képvisel, és úgy éreztem, hogy nekem is egy jó kis fejlődési és kis teljesedési lehetőség, mert két havonta lényegében kézbe fogok egy nyomtatott újságot, amiben tudom, hogy én mennyi órát fektettem bele, tudom, hogy a többiek mekkora munkát tettek bele, és nagyon-nagyon jó érzés volt, tisztán emlékszem az első lapszámot, nem is a saját, nem otthon kaptam meg, vagy az igentesség szerkesztőségnél, hanem konkrétan valahol véletlenszerűen rátaláltam, és egy selfit készítettem vele, ez volt az első reakcióm, és úgy újjongtam, mint egy kisgyerek, tehát hogy elkértem attól a személytől, aki láttam, hogy éppen forgatja, és megkértem, hogy lefotózhatom-e. Oké, ismertük egymást, de hogy egy annyira a felpörgető érzés volt az, hogy valami kézzel fogható, amiben rengeteg munka belement, és tudtam, hogy mit képvisel meg, hogy mekkora kincs tud lenni nekem is, meg a közösségnek is, hogy egy ilyen lapot kézbe kaphat.
Hogy látod, hogy a kezdeti stratégia, vagy ötlet, vagy elgondolás, ami megszülte ezt a lapot, az még mindig benne van a mostani lapban, vagy a mostani szellemiségben?
Igen, abszolút. A kezdetektől fontos volt, meg az egész lap lényegében már az első lapszámtól, az első a címlapon megjelenő a Szent Mihály templomtól a Kolozsvár jellegre és a Kolozsvár is környéki jellegzetességekre, témákra, fontos személyekre, érdekes sztorikra épült. Tehát a koncepciója az egész lapnak ugyanaz maradt, persze fejlődött benne, de a cél az, hogy egy kicsit összefogja ezt a Kolozsvár és környéki magyar közeget, hogy egybekösse szomszédot a szomszéddal, a szomszéd faluban élőket akár azáltal, hogy ugyanazt a témát viszi házhoz nekik, ugyanazt a keresztrejtvény megoldást próbálják megfejteni, és hogy lényegében ugyanazt a lapot tudják forgatni szabad idejükben.
Ez egy ilyen identitás teremtés, nem? Vagy legalábbis valamiféle közös alapnak a megteremtése.
Egyrészt ez, meg egy kicsit azt is látom, pont ezt nézegettem, amikor nekiálltam főszerkesztői munkának, hogy akkor hol is tudnám elhelyezni ezt a lapot. Ugye nagyon sokszor, amikor brandingről beszélünk, azt hiszem, ti is egy adásban mondtátok ezt, hogy a Maslow piramishoz jó visszafutni, megnézni azt, hogy mi az, amire választ ad az, amivel dolgozunk. Én itt a... Pont ezt láttam, hogy az igentesség egyféle szociális szükségletre, a valóba tartozásra ad választ, egy közösséget tud kovácsolni, össze tudja kötni őket, meg egy óriási plusz a, nem is csak az újságban, de magának a mozgalomnak az életében, például a zöldokos kiadványon keresztül is, az, hogy a magyar szolgáltatókat összeköti a kliensekkel, meg lehetőséget ad arra, hogy az anyanyelvünkön vásároljunk be, az anyanyelvünkön kérjünk segítséget orvostól, fogorvostól, nem tudom, hogyha vízgázszerelőre van szükségünk, stb. Tehát kicsit össze is köt minket, azt látom az igentesség. Nem is csak maga a lap, hanem maga a mozgalom, meg a zöldokossal kiegészítve mondhatjuk azt, hogy maga a lap is. Többféle témánk van, alapjáraton mindig egy... Tehát most az új lapszámnál már általában van egy címlapsztorink, ez egy nagy interjú szokott lenni egy kolozsvári kötődésű személlyel. A maga alap több rovatból épül fel, egyrészt megmutatjuk a Kolozsváron történt fontos eseményeket, vagy olyan témákat, amik a város életéhez köthetők, esetleg a megyéjéhez, tehát hogyha átadnak egy óvodát, iskolát, akkor valószínű, hogy erről is jelenik meg nálunk egy cikk, vagy hogyha egyéb kezdeményezés van, ami a magyar közösség életében fontos, azt is felkaroljuk, de ugyanúgy információt is szoktunk nyújtani, tehát hogyha különböző fontos események közelegnek, vagy például most a népszámlálásra is különböző anyagok készültek azért, hogy minél jobban informálva tartsuk a közösséget, a magyar közösséget. Meg ezen kívül a partnereinkről is szól, tehát van egy példaértékű rovatunk, de egyébként is nagy kedvencem. Ott szoktuk megmutatni azokat, akik magyar vállalkozóként dolgoznak Kolozsváron vagy környékén, akik akár helyiek, akár itt élnek már több éve, és a közösség életében jelen vannak. Ez egyrészt a szakmákat is segít megmutatni, másrésztről pedig abban is segít, hogy egy picit megmutasson új tereket, új tevékenységköröket, mert nagyon sokszor olyan személyeket hozunk be ide, akik nem egy szokványos tevékenységet folytatnak éppen, hanem valami izgalmasabbat, például akrojóga oktatók.
Említetted itt, hogyha magyar fogorvossal vagy orvossal akarok beszélgetni, akkor az igentességen keresztül milyen platformon jutok el a magyar orvosig, vagy hogy felhívom az igentességet, vagy hogy működik?
Van egy honlapunk az igentesség.ro, ahol lehet kulcsszavasan keresni különböző szolgáltatókat, tehát ide be lehet írni bármilyen igényt, ami van, és ott előhoz különböző cégeket, akik ezt szolgáltatják. De egyébként ez cégoldalról is működik. Ugyanúgy, hogyha nekem van egy vállalkozásom, és be akarok regisztrálni, akkor be lehet jelentkezni és feltölteni a vállalkozást. Mi a feltöltött adatokat ellenőrizzük, és utána jóvá hagyjuk, hogy a felhasználói felületen kereséssel előhozható legyen adott cég. Így kötjük össze lényegében a szolgáltatókat és a klienseket, az érdeklődőket. Meg ezen kívül időszakosan kiadjuk a zöldokos kiadványt, ami a partnereinket listázza, és nekik az elérhetőségeiket. Ebben benne vannak e-mail címek, telefonszámok, webcímek, attól függően, hogy éppen milyen elérhetőségünk van attól az adott partnertől. természetesen mindez kategorizálva, akinek pedig nincs ilyen nyomtatottban, az online az issún is megnézheti. De egyébként a legegyszerűbb online nézelődve az igentesség.ru honlap, tehát oda be lehet bármit írni, és egyből kiadja a találatokat.
Én azért emlékszem, amikor még a weboldal nem így nézett ki, hanem egy klasszikusabb weboldal volt. Tehát, hogy miért jött ez a váltás? Erről tudsz beszélni? Hogy az ilyen klasszikusabb nyomtatott labból áttemelt tartalmakból, hogy lett egy ilyen adatbázis-szerű weboldal?
Annak a folyamatnak konkrétan nem voltam része, viszont én személy szerint abban látom a hasznát, hogy így a fő funkciója a honlapnak, a fő szerepe az igentesség szervezetnek is, magának az egyesületnek a előtérbe került. Tehát lényegében akkor így központosítottan oda fókuszálhat az az érdeklődő, hogy megkeresse az adott szolgáltatást. Meg a tematikus cikkek ugyanúgy megmaradtak, tekintve, hogy a lapot feltesszük mindig issú felületére, és mióta főszerkesztőként vagyok, külön figyelek arra is, meg úgy az új típusú lapszámmal külön figyeltünk arra, hogy ezekből készítsünk a cikkeket, tehát hogy a cikkek maguk jelenjenek meg online olvasható verzióban is, egy picit átláthatóbban és szebben, hogy ne a PDF-et kelljen például telefonról beközelíteni és olvasgatni, hanem lehessen egy könnyebben böngészhető verziót is átlapozni, vagy átforgatni.
Uh-huh. Most azon kezdtem el gondolkodni, én elolvastam a Facebookon a rólunk részt, és ugye úgy van definiálva, hogy mozgalom, és ti igazából, tehát hogy egy kicsit visszamegyek az időben, hogy itt megláttatok, vagy meglátott az alapító csapat egy piacirést, vagy meglátott egy igényt, vagy hogy mi volt az a szikra, ami elindította, tehát hogy látták vajon azt, hogy nem érik el akár a fogyasztók, a szolgáltatókat magyar nyelven, vagy hogy egy ilyen magyar közösségépítés. Lehet, hogy már részben válaszoltál rá, csak hogy mind itt van a fejemben ez a kérdés, és inkább felteszem, mint hogy nem tudom, válasz nélkül maradjak.
Olyan szempontból nem tudok pontosat mondani, hogy az alapító csapatban sajnos nem voltam benne. Én a mozgalom életébe akkor léptem be, amikor az újság elindult, viszont azt láttam, hogy az alapcél, amiért elindult, az volt, hogy tényleg kijelölje azokat az egységeket, ahol magyar nyelvű kiszolgálás van. Tehát eleinte Kolozsváron igazából még nagyon sok helyen most is láthatók ezek a zöld igentesség matricák. Egy idő után bevezetődött az is, hogy ahol csak időszaki kiszolgálás van, vagy csak partnerei, támogatói magának a kezdeményezésnek, de nem biztos, hogy éppen mindig tud valaki magyarul is kiszolgálni, ott narancssárga, vagy ilyen sárgás színű cetti került. Eleinte teljesen fizikai volt az egész, vagyis hogy konkrétan az utcán sétálva lehetett inkább ezeket böngészni, vagy megnézni, hogy akkor ki az, aki... ahova betérhettünk nyugodtan, és a magyarul is kiszolgálnak. Aztán megfejlődött ez az egész projekt, így került az online nyilvántartás, meg aztán a nyomtatott zöldokos is a képbe, és egyébként is rengeteg anyanyelvi projektet karolt fel az igentesség, meg több olyan kezdeményezés volt, amiben betársultunk, úgyhogy igazából e köré épül lényegében.
Valóban, ezek a kis stickerek nagyon-nagyon sokat segítenek. Én úgy tudtam meg, hogy itt a szomszéd utcában a virágüzlet az magyar virágüzlet, mert hogy ki volt ragasztva. Viszont azt láttam, hogy a vizuális kommunikációja, vagy egyáltalán a vizualitásnak a fontossága változott az igentességnél is. Tehát az elején egy ilyen klasszikusabb lap volt, aztán egy magazinosabb, most nincs kiírva rá, hogy magazin, de hogy mégis ez a magazinosabb. Te hogy látod, hogyan lehet ezt jól belőni, a vizuális kommunikációt egy ilyen közösségi lapnak, hogyha nevezhetem, ha megengeded, hogy ezt közösségi lapnak nevezzem?
Az az igazság, hogy vizuálisan nagyon sokat változott. Tehát, hogy ez tényleg látható, aki végigforgatja, egy letisztultabb arculattal dolgozunk most, sokkal kevesebb színnel, teljesen más betűméret, betűarányjal. Fontos volt az, hogy nekünk a célközönségünk egészen a 20 évesektől a nyugdíjas korosztályig van, tehát nem egy korosztálynak szól konkrétan a lap, hanem átkarol azért több évtizedet, és éppen ezért fontos az, hogy mindenkinek olvasható, forgatható legyen. Persze mi is megnéztünk több lapot, próbáltunk inspirálódni különböző külföldi, akár magyarországi magazinokból, meg a szitthoni piacon is szétnéztünk, hogy mi az, ami jó lehet, és végül egy ügynökséggel együtt dolgozva kialakult ez a mostani arculat, ami van. én azt látom igazából fontosnak, hogy letisztult a címlapunk, főképp az első, legeslegelső kiadáshoz képest, ahol még egy ilyen egy fél fotó volt a címlapon, de mellette már szövegtest is volt, ahhoz képest most már teljesen átvette az arc a szerepet, tehát van egy címlaparcunk, aki szembenéz velünk, és próbáltuk minimalizálni azt az információt, ami kikerült mellé a címlapra. Októbertől frissültünk meg. Attól a lapszámtól kezdve kevesebb kiemelés van egy picit a címlapon, meg ezek másképp vannak vizuálisan megjelenítve. Én személy szerint azt látom, hogy ezek a magazinos jellegek egy kicsit visszaszorultak. Tehát ezek a nagyon színes, picit bulvárlapszerű dolgok nem azt a tartalmat tükrözik, amit az igentesség hoz, meg nem azt, nem feltétlen vannak összhangban azzal az értékrenddel, amit az igentesség képvisel. Éppen ezért van az, hogy egy letisztultabb dizájnt hoztunk. Én azt látom, hogy az a szempár, aki szembenéz, meg az az arc segít abban, hogy az ember felvegye, főleg, hogyha egy ismerős arcot lát, és beleforgasson. És pont ezért egyre több kép került be, tehát most az új lapdizájnnal rengeteg fotót használunk, ezek egy picit kevésbé hagyományosan vannak beszerkesztve, vágva, a különböző formákat használunk, és arra törekszünk, hogy akkor ne csak megszólítsuk úgy egy címlappal, hanem utána meg is tartsuk az olvasókat, és egy-egy fotó egy újra behúzza esetleg őket, vagy egy-egy szövegkiemelés, idézet ragadja meg a figyelmüket, ezeket pedig próbáljuk úgy pozícionálni, hogy akkor bele is vigye őket abba, hogy elolvassanak akár egy egész cikket.
Te, mint kreatív szakember, mint felelőse egy ilyen lapnak. Igazából a Diego-s hirdetésre akarok rákérdezni, csak nem úgy, hogy bárkit is bántsak, mert nem az a célom, hanem megérteni akarom a gondolatot mögötte. Hogy mivel nálatok hirdet, befolyásolni tudjátok azt, hogy milyen típusú legyen az a hirdetés, hogy mennyire legyen színes, mennyire legyen változatos, vagy konkrétan el van adva az a sáv, és rá van bízva a hirdetőre a maketnek a készítése.
Általában rá van bízva a hirdetőre, ha nem is az elkészítése, de a tartalmi kitalálása mindenképp, ez teljesen attól függ, hogy hogyan egyezünk meg. Van, aki a maketnek a tartalmát adja, és megkérdezi a mi kollégáinkat, hogy segítsenek a kivitelezéssel, van, aki kész makettet ad, hogy azt tegyük bele. Az elmúlt években folyamatosan törekedtünk arra, hogy a makettjeinket egy icipicit finomítsuk. Én, amíg korrektorként dolgoztam, volt egy időszak, amikor tényleg aktívan ráálltam arra, hogy a folyamatosan ismétlődő maketteket, azokat helyesírásilag tegyük rendbe, hogy legyenek ezek egy picit, simuljanak bele egy kicsit jobban a lapba, mert ez egy nagyon nagy kihívás tud lenni, viszont alapjáraton értem a kérdést, meg úgy mindent, ami mögötte van, az, hogy milyen makett kerül a címlapra, az annak attól a cégtől függ, aki adja ezt a makettet.
Uh-huh. Azért érdekel, mert hogy valóban, tehát hogy ez az egyetlen olyan magyar nyelvű közösségi lap, amit tényleg látok a városban sétálva újságárusoknál. És pont kiemelted, hogy mennyire fontos a címlap, és hogy ez érdekelt, hogy mennyire tartható ez szakemberként kézben, hogy mi jelenjen meg a címlapon, vagy van az, amikor megkötjük azt a kompromisszumot, hogy akkor ezt most feltesszük a címlapra. Tehát, hogy nem, igazából nem értékítéletet akarok, hanem megérteni, mivel én sosem dolgoztam ilyen típusú lapnak az elkészítésében.
Külön zajlik eléggé a maketteknek a beérkezése maga az értékesítési szakasz az én munkámtól. Összességében, amikor látom a lapot, akkor már kész makettek kell dolgozunk, meg úgy alapjáraton van, hogy tudom előre az információt, amit közölni fog, de nem mindig. Arra törekszünk tényleg, hogy tartalmilag ne ütközzenek a dolgok, ne kerüljön rossz helyre a makett. Egyelőre még nincs bevezetve az, vagy egyáltalán nem is volt beszélgetésünk erről, de nem lenne rossz ötlet, hogy mennyire tudnánk a maketteket, főleg a címlap makettet arculatába belesimítani, vagy közelebb hozni ahhoz, ami a lap. Viszont ennek én veszélyét is látom őszintén. Mert akkor meg lehet, hogy túlságosan belesimul, és nem igentesség lap lesz, hanem annak a cégnek a lapja, aki éppen fent van a felső sávban. Ez azért egy reális veszély. Úgyhogy ilyen szempontból jó néha, hogy különálló, de persze ezt lehet finomítani.
Azon gondolkodtam, hogy méritek mértétek az arculatnak a hatékonyságát? Mert mondtad, hogy elég széles sávot lefed a célcsoportja, vagy a fogyasztóbázisa, és akkor amikor egy ilyen vizuális döntést meghoztok, hogy akkor refresh, és kap egy faceliftet a lap, akkor azt méritek? Tehát van utómérés? Mert jó, előmérés, nem hiszem, hogy egy ilyen típusú terméknél van értelme. De hogy például utólag, hogy az mennyire elfogadott, vagy nem elfogadott.
Eddig elég kevés lapszámunk ment ki az új arculattal, tehát most a negyedik a március-áprilisi még nem volt utómérés. Viszont tényleg látok benne fantáziát. Igazából, hogyha meg lehet találni a formáját, akkor jó is a visszajelzés. Egyelőre a saját közösségeinkben kérdeztünk körbe, meg alapjáraton mielőtt frissítettünk pár egyrészt szakemberekkel, másrészt csapaton belül, meg a csapathoz közel álló közösséghez tartozó emberektől kértünk azért véleményt, hogy ők hogy látják ezt, milyennek látják a váltást, szerintük milyen lehet a fogadtatása. Konkrét mérés még nem volt, de egyébként nem tartom rossz ötletnek ez sem, hogy ilyen irányt vegyünk. Azt látom, hogy kell adni egy icipici időt, főleg, hogy nekünk változó a lapszámoknak a mérete is, tehát van, amikor 16 oldalas, van, amikor 32, attól függően, hogy kerül-e be valamilyen melléklet, van-e plusz olyan anyag, amit szeretnénk közölni, és éppen ezért szerintem sok ember még nem is szokta meg, hogy akkor az új lap milyen, mert például a nagy közösségkedvenc keresztrejtvényt bedupláztuk, tehát most már a legtöbb labba, ahol egyszer belefér két oldalnyi keresztrejtvényt rakunk, hogy egy kicsit több lazítási lehetőséget adjon, meg tényleg azt látjuk, azt a visszajelzést kapjuk, hogy ezt nagyon szeretik is az olvasóink. Úgyhogy erre például konkrétan már volt egy-egy ember, aki visszajelzett, meg úgy szivárognak be visszajelzések, hogy fogadják a lapot, azt látjuk, hogy elég jó fogadtatása van az új arculatnak.
Uh-huh. Szim, valami kérdésed közben lett, mert nekem még van, én is sok mindent tudok kérdezni.
Közben én is elkezdtem itt nézni a legújabb lapszámot, és az vetődött fel így visszatérve rád, hogy a belső reklámokat azt döntitek el, hogy melyik olyan partnercégeket tegyétek be, akit esetleg így meg akartok mutatni, vagy az is így fizetés alapján működik, vagy nem tudom, hogy az inkább ti reklámozzátok őket, vagy ők kérnek meg, ők vásárolják meg a reklámfelületet ez?
Ők vásárolják meg a reklámfelületet, és igazából ez, mivel egy ingyenesen szórt lapról beszélünk, egy nagyon nagy segítség számunkra, mert ez az egyik bevételi forrásunk is, tehát hogy a különböző reklámokat azokat a partnereink megvásárolják, a maketteket, meg van néha egy-egy ilyen X-el jelölt anyag, ami úgy kerül be, hogy valaki megkér, hogy akkor írjunk egy adott témáról. Ezeket persze mindig jelezzük, és mindig figyelünk arra, hogy olyan arányban legyenek a labban, hogy az ne legyen zavaró, és attól még meg tudja tartani az identitását, meg olyan téma legyen, és tehát meg van egy belső rendje ennek az egésznek, hogy milyen felület az, ami eladható, milyen felület az, amihez ragaszkodunk, hogy az már pedig szerkesztőség által meghatározott, és abban nem tágítunk, tehát oda mi szabjuk meg a tartalmat, és erre nagyon figyelünk, hogy akkor az arány is megmaradjon, meg közben azért legyen hely reklámozni, legyen felülete annak, hogy bekerüljenek szakértők például. Bár most nem volt az utolsó pár lapszámunkban, de régebb volt egy ilyen szakértő rovat, ahol különböző szakemberek a saját szakterületükről egy-egy témát emeltek ki, ami aktuális volt, és arról írtak.
Most azt tevődött fel bennem kérdésként, hogy, és ez lehet, hogy nagyon elszállt, csak ez tényleg a vesszőparipám, és jó, hogy veled beszélgetünk, mert hogy te hogy látod egy ilyen típusú terméknek, mint az igentesség lap? Van valamiféle közízlés formáló ereje? Tehát, hogy ti erre odafigyeltek, hogy azért valamilyen szinten a közízlést is formáljátok, akár vizuálisan, akár tartalmi szempontból?
Igen, szerintem egy nagyon nagy ereje tud lenni, főleg egy olyan kiadványnak, mint például az igentesség, ami eljut 18 000 példányban különböző háztartásokba. Éppen ezért felelőssége is van a lapnak ilyen szempontból, hogy olyan témákat is tárgyaljon, hozzon be, amik a közösség szempontjából fontosak, hogy jó értékrendet képviseljen, és olyan személyeket szólaltasson be, olyan anyagok kerüljenek bele, amik ténylegesen építenek. Vizuális részre nem tudnék választ adni. Valószínűnek tartom azt, hogy folyamatosan változó a vizuális igénye a közösségnek. Van, aki ragaszkodik a régi formához ahhoz, hogy ne legyen változás, hanem maradjunk a megszokottnál, van, aki pedig üdvözölve fogadja az újításokat. Azt látom, hogy ebben is van felelősség, és épp ezért volt fontos nálunk is az, hogy egy picit tisztuljon az arculat, meg hogy egy kevesebb színt használó arculat fele vigyük ezt az egészet egy olyan formába, ami már átforgatva is egy szép élményt tud adni.
Van olyan pillanat, amikor azt érzed, hogy most nincsen energiám mondjuk ezzel a lappal foglalkozni?
Vannak ilyen napok, tehát azért nem mondanám, hogy minden nap tele vagyok energiával, de nagyon szerencsém van azzal, hogy lelkes szerkesztőcsapat van. Olyan szerkesztőkkel dolgozom, akik még tanulnak, tehát hogy még egyetemisták általában, viszont nagyon ügyesen végzik a dolgukat, hoznak témajavaslatokat, dobnak be ötleteket, kicsit frissen tartanak engem is. Tehát amikor én elfáradok, akkor meg szoktam írni nekik, hogy na, készülünk az új lapra, ez a határidő, akkor mennénk nyomdába. Van-e ötletetek témára? Mert nekem is van olyan, hogy nem tudom egyszerűen, hogy kit emeljek ki címlapra, főleg azt, hogy gondolkodom rajta mindig, hogy legyen egy kicsit friss a téma, legyen aktualitása, de legyen egy olyan személy, akinek szerepe van a közösségben, és aki vagy már ismerős arc, vagy jó lenne, ha ismerős arcá válna a közösség életében. Megpróbálunk arra is figyelni, hogy akkor egyensúlyban legyen minden terület, ne csak egy irányból hozzunk különböző szakembereket, hanem akkor most az elmúlt lapszámokban mutattunk meg a orvost, a egyetemi oktatót, aki egyben a régész, meg a történész, és hoztunk a következő, az áprilisi lapszámot például egy költő, műfordító lesz a címlapon. Nagyon fontos az, hogy ebbe egy színességet hozzunk, és pont ezért jó az, hogy nem csak egyedül dolgozom, hanem ötletekben ott van a csapat mellettem, meg persze a magával az igentesség a egyesületnek a vezetőségével is folyamatosan egyeztetünk, hogy mi lenne az az aktuális téma, ami most berobbanhatna meg, amit át tudnánk jól adni, és azt látom, hogy ez fel tudja pörgetni azokat a napokat is, amikor én már azt érzem, hogy oké, félretenni meg kicsit. Meg így, hogy két havonta jelenik meg a lap, van egy akkora luxus, hogy picit több időnk van szerkeszteni. Tehát a pár év a folyamán magyar napokkor voltak napilapjaink az igentességgel, egy teljesen más folyamat, egy teljesen más világ, amikor egyik napról a másikra helyszíni tudósításokat és gyors interjúkat próbálsz bele sűríteni még a nyomda határidő előtt, mint amikor egy hónapig akár gyűjtheted az inspirációt, az ötleteket, a témákat, akár előre legyárthatsz konzervanyagokat is, tehát olyan anyagokat, amit utána fel tudunk könnyen használni, mert időtállóak, és lehet gondolkodni, inspirálódni, haladni. Ez egy nagyon jó, ez a lassabb tempó, nagyon tudom élvezni.
Az igentesség az egy brand?
Az igentesség, azért vacilálok ennyire, mert a nem tudom, hogy most a lapra kérdezed, vagy az igentességre.
Ezt szabadon hagytam, valóban szabadon hagytam, de tudatosan hagytam szabadon.
Feltételezem, szerintem igen, az igentesség egy brand. Szerintem helyi zónában abszolút. Erdély szerte még van néhány város, ahol tudják, de alapjáraton azt látom, hogy Kolozsváron, meg Kolozsvár környékén, Kolozs megyében egy elég jó szórásban ismerik a szervezetet, a lapot, a tevékenységünket, úgy minket.
Hát én is akkor feltennék egy kérdést, amit már feltettünk az előző partnerek, beszélgető partnereknek is, hogy a sok év tapasztalat után milyen tanácsod lenne egy pályakezdőnek, aki arra a pozícióra jelentkezne, amit te is csinálsz?
A saját példámból kiindulva én azt mondanám, hogy kezdje alulról, vagyis hogy kezdje az elejéről. Nem egyből feltétlenül főszerkesztői pozícióra kell pályázni, hanem elkezdeni először kisebben foglalkozni szerkesztési feladatokkal, akár rovatokért felelősséget vállalni, és onnan felépíteni azt a tapasztalatot és azt a tudást, ami segít abban, hogy egy főszerkesztői munkát már el lehessen végezni. Még nekem is rengeteg tanulni valóm van, tehát nekem még mindig azt látom, hogy rengeteget tudok fejlődni és tanulni, viszont azt látom, hogy nagyon jót tett az, hogy korrektúrával kezdtem, meg szerkesztői feladatokat vállalva ástam bele egy kicsit jobban magam a tevékenységbe, így már egy kicsit egyszerűbb volt az út a főszerkesztéshez, magához, ez a feladathoz.
És adja magát a kérdés, látod már az utódodat?
Még nem gondolkodtam ezen, mert egy éve sincs, hogy foglalkozom főszerkesztéssel, de abszolút el tudnám képzelni, hogy a csapatból valaki átvegye. Annyi, hogy azt látom, hogy az igentességnél jó egybeágyazottság magába a közösségbe, tehát a kolozsvári magyar civil szférába, meg az ifjúsági közegbe akár, mert így lehet azokat a témákat megismerni, amiket fontos képviselni, meg előrevinni, és így lehet igazán egy csapattal együtt dolgozni. Tehát nekem nagyon sokat segített az, hogy már 2013 óta ennek a közösségnek a tagja vagyok, és így tudunk most együtt dolgozni nagyon gördülékenyen igazából.
Ezt azért tettem föl, mert akár Andris, akár Endre, az előző beszélgető partnerek elmondták, hogy azt látják, hogy a 20-as éveikben és annál fiatalabb embereknél, ők azt tapasztalták, hogy nincs meg az a fajta kitartás, ami mondjuk egy 25-26 évesnél megvan. És ezért volt, és igazából erre akartam választ kapni, hogy te látod azt a csapatodon belül, hogy van az a fajta lelkesedő, akire mondjuk egy ekkora feladatot rá lehet bízni.
Tényleg nehéz megtalálni azt az embert, aki ténylegesen oda teszi magát, és viszi előre akár éjszakázva, akár 110%-ot beleadva. Én például nagyon örülök annak, volt egy lapszám, amikor konkrétan az egyik szerkesztőtől már meg akartam kérdezni, hogy ne vegyek vissza egy témát, és írjam meg inkább én azt a cikket. Tehát én alapjáraton cikkeket most már ritkán írok, de annyira sokat vállalt, és olyan szűk időn belül, hogy nem tudtam biztosra, hogy mennyire tud majd helytállni, és gyönyörűen megoldotta a helyzetet. Tehát én azt látom, hogy még mindig van egy-két olyan ember, aki nagyon ügyesen dolgozik, csak meg kell találni őket.
Hol látod magad 5 év múlva, mint kreatív szakember?
Hát remélem, hogy hasonló munkakörben. Rájöttem, hogy nagyon-nagyon szeretek ezzel is foglalkozni, a kiadványszerkesztéssel, az írással is akár, de abban reménykedem, hogy ugyanitt leszek, vagyis, hogy ugyanezeken a projekteken tudok dolgozni, és ugyanezeket tudom fejleszteni.
Hogyha itt akarsz maradni, akkor az feltételezi, hogy valahogy töltődnöd kell. Hogyan töltődsz?
Olvasok nagyon sokat. Ezzel szoktam lekapcsolni. Meg ami alapjáraton, amikor azt érzem, hogy elfáradtam, kifogytam, eltűntek az energiáim, nem tudok már egyszerűen kreatívan, nem tudok alkotni, akkor szoktam kivenni legalább egy hétvégi 4 napos kis szünetet, amikor elmegyek valahova külföldre, és hátrahagyok minden munkát, feladatot. Nem is muszáj külföld legyen, annyi a lényeg, hogy kiszakadjak a városból, kiszakadjak a megszokott körforgásból és közegből, és valami új impulzusokat kapjak, azok meg feltöltenek. Meg én nagyon sokat utaztam ezelőtt, főképp még a koronavírus előtt nagyon sokat utaztam, mindig ezzel töltöttem fel, hogy egy hosszú hétvégére leléptem valahová, ahol csak kiültem a tengerpartra, és egy egész délutánt olvastam és bámultam a hullámokat, és ez teljesen feltölt.
Egy utolsó kérdés, azok, akik el szeretnének érni, akár jelentkezni mondjuk az igentességhez, nem tudom, a kis csapatba, vagy meg szeretnék nézni a szakmai tevékenységedet, ők hol érhetnek el, vagy hogy milyen felületeket javasolnál meglátogatásra?
Ha személyesen hozzám kötődő szakmai felület, akkor LinkedIn-en meg a Facebookon lehet engem megtalálni a Gödri Csilla néven, nagyon egyszerűen, mert azért elég egyedi a nevem szerencsére, és ezen kívül, hogyha az igentességet, akkor az office@igentesség.ro címet tudom ajánlani. Ide bárki a levelet ír, befut hozzánk, és tudunk tovább segíteni, akármilyen témáról legyen szó igazából.
Csilla, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és tényleg, tehát ez egy tartalmas beszélgetés volt, nagyon sok mindent megtudtam én is, és még rengeteg kérdésem lenne, de akkor szerintem itt maradnánk egész késő estig is, és azt pedig nem szeretném. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltál, hogy ezeket elmondtad, és akkor ne felejtsétek el, hogy aki szeretné Csillát követni, az megtalálja LinkedIn-en, és hogyha levelet szeretnétek írni, vagy csapattag lenni az igentességnél, akkor az office@igentesség.ro e-mail címen fel tudjátok venni a kapcsolatot. Köszi szépen, szép estét, délutánt, ki mikor hallgatja, kívánunk mindenkinek.
Én is köszi, szép délután, sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk voltatok, a DBA Podcast mai beszélgetőtársa Gödri Csilla volt. Külön köszönet Kányádi Orsinak a meghívottaink bemutatásáért és Antal Attilának az intro zenéért. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok! Thank you.